Sziasztok fórumozók! Az év egynegyedén már túl vagyunk. Beszéljünk egy picit erről. Sziasztok! Egy kaotikus negyedik héten vagyunk túl. Szerintem nem csak én vagyok vele egyedül. Nagyon nehéz volt követni az eseményeket, még az utolsó pillanatokban is folyamatosan érkeztek az új információk. Ez a Covid dolog az NFL-nek a hétköznapjét is jelentősen felforgatta. Mi szurkolóknak és főleg fantasy játékosoknak folyamatosan figyelnünk kell az információkat, RSS feedeket, Twitter accountokat, minden ilyesmire fel kell készülnünk, és tudatosan készülnünk kell, hogy bármilyen és ehhez hasonló helyzet felléphet, és jelen esetben most beszéltünk győztesekről, vesztesekről, nagyon kemény hétvégéje volt nagyon sok embernek, és minden Steelers és Tennessee Titans játékos ownernek, GM-nek, hát együttérzésem, én is beleléptem ebbe a helyzetbe, és ha jól tudom, vendégem, állandó társam, Gergő is hasonló cipőben jár egyes ligákban, ő is, ha jól tudom, kellőképpen megismerte ezt az érzést, hogy milyen érzés, amikor a Steelers és Titans játékosok nem játszhatnak a héten. Szia, Gergő!
Sziasztok! Igen, sajnos abban a ligában, amiben legrégebb óta benne vagyok, abban azért elég rám járt a rúd emiatt a két csapat miatt, úgyhogy igen, igen, ez nehéz volt, és nehéz ilyenkor megtalálni a helyetteseket, nagyon nehéz helyzet, és úgy gondolom, hogy a jövőben is fel kell erre készülnünk, és folyamatosan készülnünk kell arra, hogy az aktuális héten esetlegesen milyen csere embereket tudunk majd betenni a kezdőbe.
Így van, nagyon sok ilyen esemény várható még ezen az éven. Persze most mondhatnám azt, hogy mi erre felkészültek vagyunk, és tudjuk, hogy ezt hogy kell kezelni. Nem tudjuk, még soha nem volt a fantasy időszakom alatt még ehhez hasonló, még közel sem. Tehát szerintem, Gergő, ez neked is egy teljesen új kialakult élethelyzet.
Természetesen. Hát ugyanúgy, ahogy a saját életemet felbolygatja bizonyos szempontból, ugyanúgy a sportolók életét is, és mivel szívszerelmünk ez a fantasy futball, ezért ennek az alakulását is. Úgyhogy igen, ez egy teljesen új helyzet, nagyon nehéz rá felkészülni, mindenki megteszi a tőle tehető legjobbat, na aztán meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül.
Ilyen furcsa úgy hozzáállni szerintem a csapatomhoz, hogy majd, hogy nem úgy kell rájuk tekintenünk, hogy mindenki questionable, mert bármi megesett bármelyik pillanatban, vagy mondjuk úgy, hogy game time decision, mert csak akkor lehetünk biztosak most, hogy pályára lép a játékosunk, hogyha valóban ott látjuk a pályán. Szóval én most ahogy mondani szoktuk, 20-20-ban ugye ez az őrült helyzet a normális, ehhez szokjunk hozzá, viszont a fórumozóknak azért nagy segítség lehet ugye a Discord szerveren az RSS channelünk, ahol RotoWire, PFF, stb. Fontosabb szájtoknak az RSS-ét, tehát ezek a rövid kompresszált, összefoglaló hírei folyamatosan érkeznek, aminek a legnagyobb előnye, hogy lenémíthatjátok az összes chatszobánkat, csak ezt hagyjátok aktívan, és akkor a telefonotokra akár érkezhet az egy soros kis üzenet, hogy ki out, ki questionable, tehát minden releváns hír, ami fontos lehet számotokra, hogy nem maradjatok le semmiről. Szóval ez hasznos feature lehet. A Facebook oldalunkon, a névjegyünkön megtaláljátok a Discord szerverünknek az elérhetőségét. Csatlakozzatok, várunk titeket. Hát akkor nézzünk egy picit a picit híreket ezután, a hét után, és hát kezdeném az egyik legfontosabban, sőt, ha csak nem a legfontosabban. A Texans eddig úgy gondolom, hogy félt meglépni ezt a lépést, mert úgy gondolták, hogy ha Bill O'Brien-t nem rúgják ki, akkor nem fognak bajnokok lenni, megtartották, így se lettek bajnokok, tehát gratulálok a vezetőségnek a döntéseihez, és hát most már Bill O'Brien nélkül folytatja a Texans, aki nagyon szépen még gyorsan szét is verte a Texans rebuildnek a lehetőségét is. Gergő, mit szólsz ehhez?
Szerintem meg kellett húzni ezt a lépést. A Texans nem azt akarja, hogy minden évben bejussanak a rájátszásba, aztán kiessenek, ráadásul idén nem is állnak ehhez közel, úgyhogy itt volt a megfelelő alkalom ahhoz, hogy ezt megtegyék. Bill O'Brienről beszélgethetünk, szerintem neki nem az edzői kvalitásaival van a gond, hanem azzal, hogy GM-ként nem tevékenykedett jól. úgyhogy szerintem sokkal inkább azt kellett megakadályozni, hogy ő egyben irányítsa az egész csapatot, és szerintem itt leginkább azért volt vele a szakítás, mert azt már nem merték meghúzni, hogy jó, akkor edzőként megtartunk, de general managerként már nem, úgyhogy szerintem ezért jött ez a döntés.
Szerinted időben volt, korábban meg kellett volna lépni, vagy te még adtál volna Bill O'Briennek lehetőséget?
Azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy időben volt, ennél korábban maximum akkor húztam volna ezt meg, amikor az előző szezonnak már vége volt, és még nem kezdődött el az idei. Szóval én ezt sokkal hamarabb azért nem hoztam volna meg ezt a döntést a tulajdonosok helyében. Mondom még egyszer, ő szerintem támadó edzőként egy kimondottan jó szakember, viszont ez a teljhatalom, ez valahogy nála nem működött. Nem tudták ezt máshogy megoldani, kirúgták, szerintem jó döntés volt, nem szabadott tovább állni, de én sokkal hamarabb sem mertem volna meghúzni. Mondom, szerintem az ideális az talán az lett volna, hogyha a 2019-2020-as szezon között küldik el.
Igen, mert azért mégiscsak azért ne felejtsük el, hogy wildcardot játszott még a Texans a tavalyi évben, sőt, tehát még ennél tovább is jutott. Ne, számomra én azt mondom, hogy ennek tudtában szerintem mondjuk úgy, hogy jókor jött a döntés. Nagyon sok kárt okozott viszont, szerintem olyan draft pickektől fosztotta meg a csapatot, hogy ez egy elég nehézkes rebuild lehet, és véleményem szerint a legnagyobb probléma az volt, hogy a Houston Texans nem tudta azzal a csapattá varázsolni, ahova free agentök kapkodtak volna, hogy eljussanak. Tehát nem látom azt az ő regnálása alatt, hogy tudta volna azokat a nagy sztár kaliberű játékosokat bevonzani a franchise-hoz, és ez szerintem egy probléma is volt. Szerintem jó döntést hozott a Texans, és két apró kérdésem van itt még, Gergő. Mit tudunk elképzelni a Texansról? Szerintem az évben lesz edzőjük, hogyha úgy van, esetleg van egy tippet, hogy ki, és esetleg NFL-ből hoznak, volt edző, college levelről. A másik pedig az, hogy Bill O'Brien-t látjuk-e mondjuk esetleg offenzív koordinátorként valamelyik csapatban?
Először a másodikra válaszolnék. Szerintem Bill O'Brien mindenféleképpen lesz még edző az NFL-ben. Már volt olyan adás, amikor ezzel viccelődtünk, de tényleg nagyon belterjes az NFL. Szóval szerintem ő fog még kapni lehetőséget. A második kérdésedre a válaszom az pedig az, hogy szerintem idén nem lesz változás, tehát Romeo Crennel fogja végigvinni idén az edzősködést. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel. Szerintem nem lesz edzőváltás idén.
Én is így gondolom. Én el tudom képzelni, hogy ugye Deshaun Watson miatt, aki most azért szerződés is hosszabbított a nyáron, a Clemson edzőjére figyeljünk. Logikus lenne. Én még arra leszek kíváncsi, hogy egy évvel J.J. Watt szerződésének lejárta előtt, megpróbálnak-e vele hosszabbítani, érdemes-e vele hosszabbítani, vagy megpróbálják apró pénzre, esetleg mondjuk draft pick-ekké váltani. Szerintem ez még egy érdekes kérdése lehet a nyárnak, de ezt most nyitott kérdésként meg is hagyom. És innen üzenem a Houston Texans front office-ának, tulajdonosának, hogy Gergőt scoutnak nem vihetik el, mert ő elkötelezett a Fumble Forum projektjével kapcsolatban. Ugye, Gergő?
Igen, ha megkapom a felajánlást, akkor is csak másodállásként vállalnám el, természetes.
Pontosan. Jól van, Gergő, menjünk tovább egy picit. A másik, ami érdekelne engem egy kicsit, hát be kell látni, hogy olyan játékosok kerültek itt előtérbe, akikre nem számítottunk ezen az éven. És tudjuk, hogy nagyon sok minden árnyalt a képet, és nem annyira fekete-fehér most, és nehéz is még a depth chartokon is végigmenni. Szerintem a sérülések, az off-season és az off-season hiánya, bocsánat, valamint a Covid helyzet is egy picit rásegített arra, hogy ezek a depth chartok egy picit fejtetelé forduljanak egyes csapatoknál. Nagyon sok a sérülés, nagyon nehéz átlátni szerintem a rankingeket egy csapaton belül is. Olyan emberek jöttek elő, akikre kevésbé, vagy nem is számítottunk, és úgy gondolom, hogy ezek a tényezők jelentősen befolyásolják rankingjeinket, megérzéseinket, és akár a csapatunk összeállítását fantasy szempontból. Mit gondolsz erről, Gergő?
Ez mindenképpen így van, ezzel együtt azért azt gondolom, hogy amiket az évelején gondoltunk, azok nagyjából működhetnek, de nagyon nehéz azzal kezdeni valamit, amikor valaki megsérül és kiesik, legyen ez visszakötve GM-ként egy csapatnál, edzőként egy csapatnál, vagy nekünk, mint fantasy csapatmenedzserek részére. Nem lehet felkészülni rá. De mégis törekedni kell arra, hogy valamilyen szinten be legyél védve, és valamilyen szinten üljenek olyan emberek a padodon, akiket ha kell elő tud húzni, és be tud őket tenni. Tehát én általában abban a megérzésben alakítom ki a padomat, hogy sok fiatal esetleg magasabb szájdal rendelkező játékosok legyenek ott, akikről év közben kiderülhet, hogy tényleg áttörést okoznak, és akkor majd nyugodt szívvel kezdővé tehetem őket. Idén is jó ez a gondolatmenet szerintem, viszont néha-néha tényleg az egy-egybeni cserékre is gondolni kell, tehát a biztos termelésű játékosokból nem baj, hogyha van a padon, mert ha az egyik olyan embered, aki kezdő megsérül, akkor jó érzés azért az, hogyha egy olyan embert be tudsz tenni, aki mondjuk egy minimum 10 pontot biztosan hoz. Úgyhogy egy kicsit szerintem a pad menedzsmentet meg kell variálni idén.
Egyetértek. Egyetlen egy dolgot megkérdezni, Gergő, ez csak a te véleményed szerint, egy off-season hiánya, mert mit befolyásol jobban? A védelmek felkészülését, vagy a támadó egységnek a felkészülését? Ezt azért kérdezem, mert hihetetlen erős offenzeket látunk, és ez most valóban azért van, mert az offenzek nagyon erősek, vagy a védelmek estek egy picit vissza, nincsenek annyira formában, hiányzott nekik, hiányzott a full kontakt edzés, stb., mert a múlt héten szerintem a Week 4 egyik legfontosabb, hogy is mondjam, felütése számomra az volt, vagy relevációja, észrevétele, nagyon sok volt a szinte már college szintű touchdown. Tehát olyan szabadon hagyott, olyan rossz corner safety védekezéseket láthattunk, már csak a Dallas Cleveland meccsnél is például, ami hajmeresztő volt, hajmeresztő. Mit gondolsz erről?
Szerintem megválaszoltad a saját kérdésedet, egyértelműen a védelmeknek nehezebb belerázódni a szezonba. Erre most nem vennék mérget, de azt hiszem, hogy Belichick szokta azt mondani, hogy a védelmek szempontjából még az első 2-3 meccs is az előszezonba tartozik, pedig egy normális előszezonban azért itt már vannak rendes felszereléses edzések. Természetesen a védőknek nagyon hiányzik az, hogy ütközzenek, meg legyen a kontakt. Ugye, ha normálisan egy skill pozíciós játékosnak a teljesítményébe vagy a céljába belegondolunk, neki az a legjobb, hogyha hozzá se érnek, és végigviszi a pályán a labdát. A védőknek ugye kell a kontakt, fel kell erre készülni, szokni kell ezt a milliót, azért egész sok a kihagyás az NFL szezon vége, és a kezdete között, tehát február és szeptember között, ebbe vissza kell szokni, ez tényleg nagyon nehéz.
Igen, Gerget, mert talán is azt beszéltük, hogy a wide receiverek szempontjából egy outlier, tehát kiugró jó év volt. Hát lehet, hogy ez az év is hasonló lesz. Csak tavaly ugye 29 játékos teljesített 1000 yard felett. Ebből persze volt ugye, ne felejtsük el, Christian McCaffrey ugye, aki elérte az 1000 yardot running backként, és persze kitől Kelce Waller, akik titanként. Tehát, és már most megvan 25-26 ember megint, aki azt mondjuk, hogy már most úton van az 1000 yard felé elkapásban. Szóval nagyon-nagyon termékenyek a wide receiverek. Nagyon, és úgy, hogy nagyon sok a sérült, tehát nagyon sok wide receiver egy még csak most fog visszatérni. Tehát nagyon-nagyon érdekes helyzetben van most szerintem az NFL támadó alakzata, és nagyon kezdenek szerintem értékesebbé válni a wide receiverek, mint ahogy ezt megszokhattuk. És hát ez tényleg a touchdownok, amiket szereznek, Ergő, hajmeresztő volt néha. Hajmeresztő volt néha, úgy gondolom, hogy szokatlan volt ilyen szabadon hagyott embereket látni. És úgy gondolom, ez tényleg befolyásolta az off-seasonnak a hiánya. Jó. Ergő, beszéljünk egy kicsit a waiver wire targetekről. Nem tudom, ki az, akiket most kiszemeltél magadnak. Van olyas valaki, aki a waiver lefolyása után még úgy gondolod, hogy érdemes lenne megemlíteni, hogy nézegessük meg, hát ha még elérhető, vegyük fel a csapatunkba, hogyha szükséges.
Igen, én kettő embert hoztam. Az egyik az Ernst Johnson, ha így kell mondani. Ő ugye a Cleveland Browns-nak a futója. A Chubb ugye IR-re került, és ezzel az első számú futóját elveszítette a Cleveland. Láthattuk, hogy idén rengeteget futnak, és nagyon jól is futnak, nagyon hatékonyan. Egyébként az e-heti meccsen, tehát a negyedik heti meccsen 13 futásból 95 yardot összehozott ez a bizonyos Johnson nevű futó. És én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugye Chubb-nak a helyén ott van Kareem Hunt, és lehetne azt gondolni, hogy na, akkor mostantól mindent Kareem Hunt csinál, egy ilyen dupla terhelést egyrészt nem fog elbírni, másrészt Kareem Huntot nagyon szeretik elkapóként használni, úgyhogy szerintem Johnson nagyon jól be fog illeszkedni ebbe a csapatba, és úgymond Chubb helyét fogja átvenni. Na azért azt nem gondolom, hogy egy az egybe Chubb számait is hozza, de egy nagyon hasznos fantasy játékos lehet szerintem. Ráadásul, amikor mi most készítjük ezt az adást, ebben az időpillanatban 17,3%-ban van csak rosteren az NFL-es fantasy ligákban, úgyhogy szerintem őt érdemes megnézni. A másik egy szerintem elfeledett név, ugyanis idén még nem volt, összesen nem volt pályán, összesen 8%-a 8%-ában a csapatoknak van birtokolva, na hát ezt megerőltettem ezt a mondatot, de remélem értetek, miről beszélek. Szóval Alshon Jeffery. Ő ugye a
nagyon jó
Filinek az elkapója, és ugye ugye az egész Fili offense hát mondjuk azt, hogy gyenge, és nem igazán találta meg az elkapóját még Wentz, illetve Goddardet félig meddig megtalálta, aztán Goddard kiesett, úgyhogy most kb. Csak Zach Ertz az egyetlen igazán megbízható elkapó. Most visszajön egy első számú elkapó, mármint úgy első számú, hogy ő a csapat első számú elkapója, legalábbis ez a cél. Szélső elkapó, nagy darab, feláll, 50-50 labdákat rá lehet dobni, endzomban is használható. Úgyhogy én bízom benne. Azzal együtt, hogyha most felvennétek, és nálatok van, én javaslom, hogy először csak a padra tegyétek be, ugyanis az első héten megy a Philly Pittsburghbe játszani, mármint az ötödik héten, tehát a következő héten megy a Philly Pittsburghbe játszani, az utáni héten Baltimoreba, szóval két nagyon nehéz meccsel fog kezdeni Jeffrey, hogyha egyáltalán most ezen a héten vissza fog tudni jönni, viszont nagyon jó, hogyha nálatok van a padon, mert egy potenciális kiugrójátékos, magas az upside, és hogyha esetleg már a Pittsburgh ellen megmutatja, hogy milyen jó játékos, akkor valószínűleg a következő héten már nem lesz esélyetek felvenni.
Így van, a Philadelphia-nak innen üzenjük, hogy mi megtanultuk megenni a krém sajtjukat, ők pedig szépen tanulják meg követni a mi tanácsainkat. Oké, hát én hoztam egy elég kézenfekvő játékost, és még csak 36,6%-ban van rosteren a ligákban. Az Latavius Murray. Ameddig nincsenek wide receiverek, Murray fog elsősorban futni. Szerintem rá kell menni. Ameddig lehet, és szerintem 10 fős ligáknál nagyon-nagyon jó pick-up lehet, és már mehet is a csapatba. Flex opcióként minimum. Szerintem bátran berakható, és a Chargers ellen fognak menni, szerintem lesz ott bőven clock management. Érdemes megfontolni. Apró hátrány, hogy 6. héten már bye week van, ezt megértem, ez egy jogos aggály lehet, de 5. hétre kell egy pick-up, hirtelen, akkor Latavius Murray tökéletes opció lehet. És ha megyek mélyebbre, Gergő, mert tőle én térték szeretek gázolni ebben a posványosban. A másik az Chase Edmonds, 14,6%-on van még csapatban, és azért választom őt, mert szerintem Kenyon Drake vagyi. Nem. Szerintem nem működik olyan jól. Én sose voltam azon egy Kenyon Drake fan, és szerintem át fogja venni a helyét hamarosan. Sokkal több Chase Edmondsot láthatunk majd, és elkapásokban is jeleskedik, nem is kicsit, már két elkapott touchdownja van, és nincsen rush TD-je még. Hát tudjuk, hogy Kyler Murray elviszi. Szóval talán pont a touchdown upside a receiving touchdownok miatt most Chase Edmondsnál van, nem pedig Kenyon Drake-nél. És ez hosszú távon nagyon-nagyon érdemes lehet megfigyelni, mert azért touchdown upside nélkül Kenyon Drake-nek nagyon nagy értéke nem lesz. Csak a yardokkal nem fog előre menni, mert ezen látjuk, hogy Kyle Murray nagyon sokat fut, trükkös játékoknál is megvannak a futójátékosok, akik ugye általában wide receiver pozícióra kerülnek ki. Chase Edmonds nagyon hamar lehet kecsegtető opció a sérülések után. És hát én hozok egy nagyon-nagyon mélyről egy embert, 0,3%-ban van még csak csapatban. Oh. Igen, ennyire mélyen vagyok, Gergő, nem kell itt ózni, valakinek ezt a szemetet is néha át kell néznie, és igazi szelektív hulladékgyűjtés volt most. Ez Gabriel Davis, és az ok nagyon egyszerű, már két touchdownnál jár, rookie, nem számítanak rá, szerintem a playbookban még csak most nyomtatják a nevét, és Josh Allen, főleg a hosszú labdáinál, hosszú mélységi passzainál keresi, nem figyelnek rá, tényleg Stephon Diggs, nem csak a, szerintem a kispadokat is magára tudja húzni, annyira figyelnek rá, és John Brown szintén, és a Bills-re nem jellemző, hogy két tight end-es felállással menne, szoktak, mert eléggé, tehát elég jó az a playbook most, ezért látszik, hogy McDermott-ék összerakták. Az, hogy három wide receiver állnak fel, Gabriel Davis nagyon sokszor marad egyedül, főleg a red zone környékén, és már két touchdown-nal ez látszik is. Gabriel Davis úgy gondolom, hogy nagyon mély ligákban, 12 felett már padra érdemes, 14 felett pedig, hát ha nagyon kétségbe esettek vagyunk, már lehet rajta gondolkozni, hogy a muszáj helyzet van berakni. Mindenki most a Bills offense-ből akar egy szeletet. Most tényleg ez egy olyan offense. Most így, hogy ennyit dob Josh Allen, fú, külön epizód kell majd, hogy beszéljünk róla, mert Josh Allen szerintem nagyon meg is érdemli, tehát hatalmasat fejlődött. De most ezt hagyjuk. Beszéljünk inkább egy olyan témáról, akit mindenkit érdekel. Most már mélységébe belemegyünk a fantasyba. Szóval, a következő lenne a feladat, Gergő. Adott neked egy triót, és el kéne döntened, hogy ebből a trióból tegyük fel, hogy mind a három a te csapatodnak a része. A három emberről el kéne döntened, hogy ki az, akit beraksz továbbra is a csapatodba, ki az, akit padra teszel, és ki az, akit eltrédelnéd egy offer esetén. Tehát ennyire egyszerű a szabály. Nem azt kell nézned, hogy milyenek a körülmények, szeretném azt nézni, hogy milyen a matchupja a week 5, hanem szeretném azt, hogy a eddigi és a jövőbeni nagy képet tekintve mi a véleményed az adott játékosról. Persze a matchup hosszú távon, vagy közép, vagy rövid távon is befolyásolhatja a döntést. Ez legyen a te döntésed persze. Nagyon nehéz feladat elé állítalak, persze minden GM-nek, akinek ilyen kerete van, az mint egy édes teher tekintene ezekre, de kezdjük is az első triónkkal, Gergő. Adam Thielen, Tyreek Hill és Stephon Diggs. Mit gondolsz róluk?
Először is imádom a trióidat, mert mindegyikkel olyan nehéz helyzetbe hozol az összes ilyen típusú adásunkban, úgyhogy gondolom a többi is hasonlóan könnyű lesz. Nagyon szívesen kikerülném a kérdést azzal, hogy mind a hármat kezdetném természetesen, de ugye választani kell. Na most nálam, aki kezd, az Tyreek Hill. Lehet, hogy nem hoz annyi yardot, mint amennyit úgy hirtelen elvárna tőle az ember, és egy kicsit talán touchdown függőnek tűnhet, de nálam az a játékos, aki minden meccsen hoz touchdown-t, és szépen elosztva minden meccsen hoz egy TD-t, és azért vannak yardjai, nem nagyon kimagasló, de van target száma is, ráadásul egy robogó offenszben van, mint a Chiefs, az nálam egyértelmű kezdő. Én a padomra letenném Adam Thielent, ugyanis én nagyon féltem attól az első egy-két hét után, hogy itt valami gond lesz, de nem úgy tűnik, hogy gond van. A legutóbbi meccsén 10-ből 8 elkapás, 114 yard TD, ugye ezt hoztam most a Houston ellen, ráadásul mindig hátrányból játszanak. Tehát a Minnesota mindig hátrányból játszik, és ezért folyamatos passzjátékra van szükségük, és még egy kicsi gondolat, és ezzel át is tudom majd kötni Dix-re, az utolsó emberemre, hogy azzal, hogy Justin Jefferson jól működik, én úgy gondolom, hogy itt lehet, hogy meg lesz megint az a két elkapós felállás, vagyis inkább hozzáállás, mint ami volt eddig Dix-el és Thielennel, és abban a két elkapós felállásban, bocsánat, hozzáállásban, mert ugye nem mindig kettő elkapóban állnak fel. Szóval abban a két elkapós, két domináns elkapós hozzáállásban nagyon jól működött Thielen, úgyhogy nálam ő a pad, és Stefan Dix-et trédelném el, azzal együtt, hogy ezt nagyon fáj kimondani, mert ami most megy a Bills-nél, az valami fantasztikus dolog. Nálam mégis ez a sorrend.
Jó, akkor mielőtt reagálnék, megkérdezem tőled, hogy ha Diggsért ajánlanék egy Todd Gurley-t, azt elfogadnád-e? És mondjuk azt, hogy running back-re van szükséged.
Ja, hogyha nálam van Hill és Thielen, akkor Diggs-et simán odaadnám Todd Gurley-ért.
Okay.
Ha kell, futó,
persze,
ha kell,
persze,
futó, persze.
Persze, Okay. Jó, ezt csak tudni akartam. FantasySP.com trade analyzer szerint ez át is menne ez a trade. Na, hát Gergő, mindenben egyetértek, amit mondtál, kivétel, hogy semmivel sem, mert én tök másképp gondolkozom erről. És most tudom, hogy most Zsolt itt lenne, és szépen kopogtatna a vállamon, hogy már megint Thielen. Na várd ki. Szóval, a trédem a Thielen, és elmondom, hogy miért, mert nagyon jól teljesít, és ugye most egy half PPR ligában Thielen, most bátran mondhatjuk azt, hogy fantasy pontok szempontjából előkelő helyen csücsül, ami nagyon-nagyon fontos, mert wide receiverek közt negyedik helyen van, ez szuper. És az elsősorban a 4 touchdownjának köszönheti, amit teljesen megérdemelt, hiszen csak 284 yardot hozott. De pofon egyszerű az ok, hogy miért. Neki van a leggyengébb quarterback-je a három közül. És nagyon nehéz döntenem a három wide receiver közül. És nem tudom egyszerűen bent hagyni a leggyengébb quarterback-kel rendelkező wide receivert egy ilyen hármasnál. Ez nálam így, ilyen szempontból nem kérdés. De van az persze ennek az érmnek egy másik oldal, hogy mi az előnyöm belőle, hogyha őt trédelem el. Sell high. Tehát Adam Thielen most van azon az értéken, ahol szerintem a legtöbbet tudok kapni érte. Inkább csökkenést tudok elképzelni, mint növekedést Thielen részére, mert 20 elkapása van, ez kb. Az a volumen, amire szerintem számítani lehet egy Adam Thielennél. És úgy, hogy ezért egy Dalvin Cook run heavy kezd lenni azért ez a Vikings offense, és szerintem észre is vették, és hát ugye egy limitált Cousins mellett kell is. Szóval nekem elsősorban ezért Adam Thielen a trédem. Egyszerűen úgy gondolom, hogy most kapnám érte a legtöbb értéket. Aki padra ültetném, az nálam pont Tyreek Hill, és elsősorban pont az, amit mondtál, hogy touchdown függő. Ha nincs meg a touchdown 10 pont, vagy akár még az alatt is maradhat az ember, nekem az, hogy a kezdő wide receiveremnek magas padlóra van szükségem, és ez Stefon Diggs. És most jelenleg én most úgy vagyok, hogy csak gáz, semmi fék, ami ezt a Buffalo Bills offense-t illeti. Kész. Nekem ezek a teljesen egyértelmű pikkek, és hangsúlyozom, Thielen nem azért trade, mert beharangoztam őt már korábban is, mint aggályos játékos 20-20-ra, hanem elsősorban azért, mert szerintem a három közül neki van a leggyengébb quarterback-je, és ez hosszú távon okozhat problémákat, úgy gondolom.
Értető.
Oké. Menjünk is a következő trióra, és hát igyekeztem megint olyan embereket összerakni, Gergő, amivel problémát tudok neked okozni. Ez Cooper Kupp, Odell Beckham Jr. és Will Fuller.
Egy hajszállal talán könnyebb itt a döntés. Megint kezdjük, nem, most kezdjük a végéről, mert azt nem volt nehéz kiválasztanom. Én itt Will Fullert trédelném el. Egyrészt szerintem tőle várhatunk a jövőben a legkevesebb pontra, mert kérdőjeles, hogy most mi fog történni a Houstonnál, illetve most ezen a héten 7-ből 6 elkapása volt, 108 yardért, TD-ért, tehát jó magasan el is lehet adni, szerintem találtok rá vevőt, hogyha szeretnétek, és tényleg kérdőjeles azért az én fejemben, hogy mi lesz itt a jövőben, Hux használata nagyon-nagyon furcsa nekem, hogy ilyen nagyon ingadozó, és nem is használják valahogy jól, lehet, hogy az edzőváltással ez majd megváltozik. Fáj kimondanom, de a padra Cooper Cupot tenném, akitől én még mindig nagyon sokat várok, és most már zsinórban a második meccsén hozott TD-t, és kezd összeállni a tavalyi kémia Goffal. Nekik ezzel együtt őt tenném a padra, és engem az elmúlt két, talán inkább három meccsen, de mondjuk úgy, hogy két meccsen meggyőzött Odell Beckham Jr., és a Clevelandben betöltött igazi első számú elkapó pozíciója, én őt kezdetném. Nagyon-nagyon sokat csalódtam benne az első héten, hogyha jól emlékszem, akkor 10 targetből 2-t kapott el, most viszont nagyon-nagyon megmutatta azért a srác, hogy tud játszani, ugye 3 TD-t hozott egy meccsen, ami tényleg kiugró, 8-ból 5 elkapás, 81 yard. A lényeg az, hogy a Clevelandben lehet, hogy most már tényleg, nem lehet, az én fejemben most már tényleg ő lesz az első számú elkapó, és talán Jarvis Landry még talán a targeteket sem veszi el tőle annyira. Lehet, hogy Odell Beckham Jr. egy kicsit lenyugodott, és tényleg most már a focival fog foglalkozni, úgyhogy nálam ő a start.
Én teljesen egyetértek Gergővel, főleg, hogyha a gázszivárgást megszüntetik a lakásában, mert csak az a magyarázatot szerintem erre a trióra. Hát én teljesen másképp gondolkozom erről megint. Nekem Odell Beckham Jr. lenne a trade, és kicsit a tilanes logikát követve, most nagyon nagy a hype körülötte. Szerintem most nagyon-nagyon-nagyon jó értéket lehet érte kapni, ha az ember neki megy egy bármilyen trade ötletének, és most tényleg úgy gondolom, hogy olyan pozitívnak tüntetett fel, hogy 5 elkapás 8-ból, ez annyira nem jó szerintem. Közepesnél nem jobb, inkább így fogalmaznék. 81 yard jól hangzik, 2 touchdown jól hangzik, azért árnyalja a képet ez a nagy fantasy pont, ugye 35,9 pontja volt half PPR-ban, ez egy 73 yardos touchdown futott, ami azért elég durva, és ne felejtsük, hogy Jarvis Landry dobott neki egy touchdown, szóval akkor ezzel a logikával, hogyha ő lesz a VR1, akkor Landry lesz a QB1, mindegy. Viszont pedig van egy 3,7 fantasy pontos meccse, egy 16,4 pontos meccse, ami szerintem na az nekem egy Odell Beckham, jó mérkőzés, egy 7,9 pontos meccse, és a 35,9 pontos megint half PPR-os meccse. Ezek nem rosszak, de megint hullámvasút. Tehát semmit nem érek egy 36,9 pontos meccse, hogyha a következő mérkőzés a 6 pont lesz. Egy Indy ellen. Na most látjuk meg az Indy ellen, Pittsburgh, megint nehéz. Cincinnati meglepően nem rossz ez a passz elleni védekezés, azért ezt láthattuk például az Eagles ellen is, és utána jön a Vegas. Tehát nekem, hogyha úgy is van, akkor maximum pad Beckham, mert meg kell nézni, hogy az Indy Pittsburgh ellen valós defense-ekkel szemben mit tud csinálni, mert gyalázatosan rossz volt ez a Cowboys defense. Én ennyire rossz defensív játékot nagyon régen láttam a Cowboys részéről. Borzasztó volt, amit láthattunk szerintem azon a mérkőzésen tőlük. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nagy kezdetnek az első mérkőzése lenne. Remélem, hogy Odell Beckham jó lesz. Nagyon jó tesz a csoportnak, hogy a Cleveland Browns is erős. Ettől függetlenül nekem az, hogy az Indy Pittsburgh mérkőzést minimum meg kell várni. De nálam ő a trade, mert hangsúlyozom, most nagyon elindult az Odell Beckham hype, és szerintem most, akinek van esze a hétvégén, próbálja meg, akár egy jó running back-et lehet érte fogni, mert most nagyon-nagyon-nagyon fel lett hype-olva, és szerintem hatalmas a kockázat benne pont emiatt, mert az ilyen buborékok szoktak kipukkani. Jó, most nem akarom azt mondani, hogy Odell Beckham Jr. olyan, mint a Bitcoin, de most szerintem egy David Johnson-t lazán be lehet húzni, érte Gergő. Egy David Johnson, és szerintem most annyira elvakulnak az emberek, hogy akár egy Miles Sanders, akár még egy Devin Singletary, ezek mind elérhetők szerintem egy Odell Beckham Jr. trade-del. És ezek nem rossz opciók, úgy gondolom. Ez az én véleményem.
Hát sőt.
Szóval ezen érdemes elgondolkozni akár. Én Will Fuller-t padra teszem, és pont az edzőváltás miatt, pont emiatt teszem padra, mert nagyon kíváncsi vagyok vele, hogy mit jelent, mert vannak olyan csapatok, akik ilyenkor nagyon-nagyon meglepetést tud okozni, és miért ne várjuk ki Will Fuller-rel? Egyértelmű, hogy Watsonnak a kedvenc targetje, főleg a Red Zone-ba, és lehet még egy jó felemelkedése ennek a Houstonnak, mert az alaptalent amúgy a helyén van. Tehát miért nem működhetne? És ott Cooper kap a start, mert éledezik ez a Rams offense. Bárhol is nézzük, bármilyen szögből vizsgáljuk, élezik ez az offense. Ez egy PO szintű offense, amit a Rams most csinál, és kicsit változtattak, több a futás. Na, én nagyon elégedett vagyok azon, amit a Ramsnél látok. A defense az egyenesen nagyon-nagyon jó. Donald nagyon-nagyon jó formában van. Pályára tudják tenni Goffot. Nekem Cooper Kupp a start most. Mike Evans, Terry McLaurin és Allen Robinson.
Eltridenem Terry McLaurint egy az egybe. Nálam ő a háromból a legkiszámíthatatlanabb, és a nem biztos, hogy a leggyengébb játékos, de messze a legrosszabb csapatban játszó játékos. Bár ne így lenne, és Allen Robinson lenne messze a legrosszabb csapatban. Na mindegy, majd meglátjuk hosszú távon. Szóval Terry McLaurin trade egy eszméletlenül jó meccset hozott egyébként. 118 yard a Baltimore ellen, hát én sose gondoltam volna, sőt, én azt mondtam a legutóbbi adásunkon, hogy ne nyúljatok hozzá. Ennek ellenére 14-ből 10 elkapás, 118 yard, viszont összesen csak egy TD-je van idén, és elég gyenge az a támadó sor. Ráadásul most lecserélték a QB-t, jön majd Kyle Allen, hogyha minden igaz. Ráadásul a csere Alex Smith lesz. Szóval egy kicsit fejetlenség van Washingtonban. Egyébként én bízom Riverboatban, gondolok itt Rivera-ra, hogy ő majd itt valamit hosszú távon kihoz ebből a csapatból, és szurkolok is nekik, mert azért ebben az off-seasonben nagyon forró jártak szegények az én szememben. Ezzel együtt én Terry McLaurint eltrédelném, még lehet rá is írnék arra, akivel trédelni akarok, hogy nézd már meg, 14-szer megdobták neki a labdát, elkapott 100 yard fölött, jó ez a srác, ki más játszana a Washingtonban, hogyha nem ő, úgyhogy nálam ő a tréd. A Sit nálam Allen Robinson, hát elég jó targetei vannak a srácnak, 9-9-13-10 target, az utolsó két meccsén hozott TD-t, az utolsó két meccsén 123 yard, majd 101 yard. Ezzel együtt engem az utolsó meccse kicsit megijesztett a Chicagótól, pedig abban bíztam majd, hogyha jön Nick Foles, akkor akár meg is tátosodhatnak. Hát majd kiderül, egyébként szerintem Allen Robinson egy nagyon jó játékos, és benne bízhattok. Ebből a háromból mégis őt ültetem le, és Mike Evans kezdetem, és most egy picit tömjén ezen magam, megmondtam, hogy Mike Evans lesz a legjobb elkapó, vele nagyon jóba lesz Tom Brady, és ő lesz az, aki elkapja a labdákat, 50-50-eseket elkap, és mivel rutinos, ezért őt fogja szeretni, és most elindítok egy zárójelet, Godwin alig játszik, azért itt még a Tampa Bay-nek a negyedik meccsénél járunk, a harmadik meccsén összesen kapott el 2 yardot, 2 TD-vel, 2 elkapással, tehát azért ez egy árnyal dolog, de jól esett most egy kicsit így magam töményezni. Szóval 5 TD-t hozott eddig Mike Evans, vezeti ezzel a ligát, a legutóbbi meccsen 8-ból 7 elkapás, 112 yard, és bár kicsit most ki is figuráztam magam, ezzel együtt úgy értem, és ezt még mindig tartom ezt a gondolatomat, hogy Bradyvel náluk nagyon jó a kémia, és kellett egy kis idő, amíg összeállnak, viszont ő lesz az elkapó, akiben nagyon megbízik Brady. Eddig így tűnik, szerintem ez így is fog tovább menni, még egyszer ezt a statisztikát elmondanám, 4 hét után 5 TD-t kapott el Mike Evans, és ő vezeti ezzel a ligát.
Igen, hihetetlenül effektíven játszik. Én nagyon nagy Mike Evans fan vagyok, de nekem ő most pad, és pont a Godwin helyzet miatt, ugye az még nem eszkalálódott, fogalmazunk így, de nem tudom, hogy milyen lesz a leosztás, hogyha ott van, mert amúgy a targetek száma azért tényleg nem annyira magas, és főleg az, hogyha Godwin jön, azért neki is ennie kell, semmiképp sem trédelném el Evans-t. Egyrészt nem csak ez, mert egyik személyes kedvenc wide receiverem, de egy elite talentről van szó, aki meglepően jól mutat Bradyvel együtt a pályán. A startom az Allen Robinson, és azért, mert a Chicagónak egyértelműen az egyetlen opciója a wide receiverek közül. Igen, Anthony Miller nagyon jól fel tud lépni, rendben, és a Red Zone-ban Jimmy Graham is jól használható. Az Allen Robinsonnak a tehetsége nagyon jó, és ezért Foles-nak én tudom, Jacksonville-ban elég rosszul jött ki neki a lépés, és akkor most elég diplomatikusan fogalmaztam. Azonban nagyon-nagyon szép labdát dob, szerintem nagyon jó játék intelligenciája van, szeretném, hogy működjön. Szeretném, hogy működjön, és ez szerintem nagyon fontos lesz, és szerintem sokat lesz még, még az év második fölébe, főleg hátrányban a Chicago. Akit én eltrédelnék, az, hát így most már kiderült persze, szintén Terry McLaurin, és nem is fogom megmagyarázni, mert Gergő mindent elmondott, viszont megkérdezem csak Gergőt. Gergő, ha azt mondom, hogy Jonathan Taylort elcserélném Terry McLaurinra, elfogadnád?
Nem tudom. Sőt. Te adod Taylort, ugye?
Igen.
Én meg McLaurint.
Így van.
Elfogadnám, igen.
Jó, Ronald Jones és Terry McLaurin?
Hát Washington akkor is. Ha Taylort elcserélném, és gondolkodtam rajta, ezt is eltrédelném, igen.
Oké. Gergő, végig tekintettük a waiver wire targeteket, elbeszéltük a híreket, és megnéztünk egy pár érdekes wide receivert, most csak a wide receiverekről beszélgettünk, mert lenne ez a legforró pozíció jelenleg a fantasyben. Oké. Pár mondatban, még a csütörtöki meccsről tartsunk egy fantasy értékelőt. Szóval, hamarosan ugye indul már a következő hét, week 5, és week 5 legelső mérkőzése, magyar idő szerint péntek hajnalba lesz, az a Tampa Bay Buccaneers Chicago Bears mérkőzés lesz. Mire számít az, Gergő?
Egy Tampa Bay Buccaneers győzelemre. Szerintem Brady kezd beleszokni ebbe a támadó egységbe, és szerintem egyértelműen látható az, nem csak, hogy beleszokni, és nem is az ő képére alakítják, vagy nem ő alakulát Tampa Bay játékossá, ez így egy kicsit erőltetett, hanem hogy megtalálják az összhangot, és működik a kémia. Talán így tudnám a legjobban elmondani. És akkor most gyorsan fantazira átváltva, Tom Brady eljutott oda, hogy én kezdetném. Igen, egyértelműen. Mike Evans biztosan kezdő, ugye beszéltünk róla. A tight endekhez még mindig nem merek hozzányúlni. O.J. Howard ugye kiesett, se Gronkowski-t, se Cameron Brate-et nem kezdetném. És futóknál én bemenném tenni a kezdőbe Ronald Jones-t, ugye Fernet vélhetően nem játszik, és Lishon McCoy sem fog valószínűleg játszani, úgyhogy Ronald Jones egy jó kis futó, nem mondanám, hogy elit, de egy teljesen használható futó, úgyhogy a Bears ellen szerintem be lehet tenni, hamar vezetni fog a Tampa, úgyhogy szerintem utána fogják futtatni az órát. Igazából szerintem a Tampáról ennyi. A Chicagóból, hát, na, ez itt nehezebb. Nick Forst nem kezdetném, én most azt mondom, hogy David Montgomery-t se kezdessétek, mert hátrányból kell majd folyamatosan kapaszkodni a Chicagónak, úgyhogy emiatt, és nem csak emiatt, Allen Robinson mindenféleképpen kezdő, nagyon jó játékosról van szó. Anthony Milleren mély ligákban elgondolkodnék, de valószínűleg inkább nem tenném be. Jimmy Graham-et nagyon meglepő, amit idén művel, még mindig nem hiszem el, hogy ez az idejéve ennyire jól működik, ezzel együtt nem tenném be a kezdőbe, szerintem lesz jobb opció ezen a héten nála.
Én kb. Egyet értek veled az elhangzottakban. Annyival egészíteném ki csak, hogy a New Orleans Saints után a Tampa Bay találkozott a Carolina Panthers-szel, a Denver Broncos és a Los Angeles Chargers-szel. Ebből egy Denver Broncos volt, ahol hát tudjuk, hogy mi volt a helyzet az irányítóval. A Los Angeles Chargers-szel egy újonc irányító volt, akik amúgy eléggé meg is szorongatták őket, és a Carolina Panthers ellen volt egy sima győzelmük, ugye ott 31-17-re nyertek, ahol ugye egy Teddy Bridgewater volt, egy sérült Christian McCaffrey mérkőzést követően. Nem tudom még továbbra se hova helyezni ezt a Tampa Bay Buccaneers-t. Nem azok a mérkőzések, amik 100%-ban engem meggyőznek arról, hogy oké, ez a csapat most nagyon egybe van, nagyon jó helyzetben vannak. top 10 csapatnak érzem jelenleg az NFL-ben a Buccaneers, viszont most találkoznak a Bears-szel, amúgy jó defense-el fognak találkozni. Ez egy nagy kérdés az, hogy egyrészt a védelem szempontjából Kalin Mack játszani fog-e, mert ugye ezt tudjuk, hogy ők questionable, ezt tudom, hogy kevésbé fontos fantasy szempontból, de maximum IDP ligákban. Tehát ez befolyásolhatja szerintem a mérkőzést. Nagyon kell a jó, jó defense a Bears részéről. Lehet brusztolós a meccs. Miért is ne is? Szerintem, hogyha neginek van ez, akkor nem a trükkös játékra megy, hanem hogy kifárasszák ezt az offense-t. És az elhangzott nevekkel kapcsolatban én csak annyit tennék hozzá, hogy Kason van, mély ligákban nagyon érdekes lehet. Szerintem a Tampa Bay defense érdekes, Allen Robinson szerintem mindenképp kezdő, és kb. Ennyi. Mindenkinek jó meccsnézést kívánok ez a pénteki mérkőzésre. Nagyon-nagyon, szerintem ez egy jó mérkőzés lesz, élvezetes. És kíváncsi vagyok, hogy ezek a relatíve jó defense-ek mit fognak kezdeni magukkal. Oké. Érkezünk majd a hétvégén, most vasárnapi napon fantasy beharangozóval, ahogy ezt megszokhattátok. Spotify, YouTube, háttérben nagy fejlesztések zajlanak, ezt minden fórumozónak szeretném megemlíteni. Reméljük, hogy pár hét múlva már konkrétumokkal is tudunk majd nektek szolgálni. Szerintem izgalmas kis projekttel készülünk majd nektek. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott minket. A kis közösségünknek üzenjük, hogy nagyon szépen köszönjük, hogyha meghallgattok minket, lájkoltok, hozzászóltok, és csatlakoztok bármilyen platformra a mi kis kezdeményezésünkhöz. Várunk titeket ott is, nagyon szívesen beszélgetünk veletek, nagyon szívesen meghallgatjuk a matchup-pal vagy csapatokkal kapcsolatos kérdéseiteket. Gergő Zsolt és én is várunk titeket, és a legutolsó és legfontosabb üzenetünk a számotokra, hogy ne felejtsétek el, hogy a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!